Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit. A hétvégi menetrend zárásaként a következő 20 percben arról lesz szó, hogy az elmúlt hónapokban akarva akaratlanul a korábbinál többet kockultunk. Többet ültünk a gép előtt, vagy nyomkodtuk a telefonunkat a koronavírus miatti bezártságban. De hogyan hatott ránk a járvány miatti megnövekedett digitális eszközhasználat? Szűcs Péter Rab Árpádot, a Corvinus és a Közszolgálati Egyetem kutatóját kérdezte a részletekről.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Amiről beszélgettünk, az egy ilyen határmezsje. Tényleg gondolkodtam rajta, hogy ez inkább, hogy mondjam, a digitalizációhoz kötődik, vagy inkább ide. De miután mégis emberek viselkedéséről, a digitalizációhoz való viszonyunk alapján, figyelmünkről, ilyesmiről lesz szó, ezért azt gondolom, hogy talán ide tartozik, legalábbis így döntöttem. Kezdjük azzal, hogy itt a vírusjárvány idején hát megugrott a digitális eszközök iránti érdeklődés, nem véletlenül, hiszen egyrészt nagyon sok cégnél, sőt szinte mindenütt rendeltek el home office, már ahol persze lehetett, leszámítva a termelőegységeket, hát és maga az oktatás egész rendszere a digitális platformokra ment át. Na most az első kérdés az, hogy ez sokaknak kihívás volt, mert nem mindenki foglalkozik a hétköznapokban számítógépekkel. Hogy látod, mennyire ugrottuk meg itthon Magyarországon azt, hogy ezt jól, vagy részben jól, rosszul, de kezelni tudjuk?
Úgy látszik, hogy jól ugrottuk meg. Itt nem csak arról van szó, hogy sokan most kezdték el intenzíven használni, most eddig mondjuk kicsit, hanem egyrészt a mennyiség is megnövekedett. Tehát nagyon sok háztartás járt úgy, hogy eddig mondjuk volt otthon egy számítógép. De most éppen rájöttek, hogy négy is kell, mert a szülő dolgozik, másik szülő dolgozik, és az egyik gyerek iskolába jár idézőjelbe, és a másik is. Ez egy mennyiségi használat is volt, illetve nagyon sokan olyan szolgáltatásokat kezdtek használni, amit eddig még nem, mert az életben nem volt rá szükség, egy online vásárlás, vagy akár a távoktatás. És itt ne felejtsük el, hogy ez egy kegyelmi állapot volt olyan értelemben, hogy mindenki türelmesebb volt a másikkal, nagyon igaz ez mondjuk a távoktatás területére, de sokszor a távmunkánál is, hogy jó, most egy ilyen helyzet van, csak oldjuk meg valahogy, vitt haza, majd elmondott, hogy van a távoktatásnál, ami inkább távol léti oktatás volt, nem távoktatás, főleg alsóbb szinteken, tanuljunk, az a lényeg, ne szakadjon meg a fél év. Nagyon sok ilyen házi praktika, nagyon sok ilyen videó terjedt, hogy kell ezt csinálni, és nagyon gyorsan tanultak az emberek. Utólagos felmérésekből is azt látjuk, hogy akik viszont használták, azok azt mondták, hogy nem is volt olyan bonyolult, és meg tudtuk ugrani. Egy ilyen értelemben siker. Azt nem szabad azonban elfelejteni, hogy a digitális kultúra nagyon sokszor a meglévő egyenlőtlenségeket felerősíti. Tehát azok, akik mondjuk eddig is nehézségek küzdöttek anyagiakkal, például az oktatás területén, most itt nagyobbak utattak bele. Az a család, aki akár élelmiszer a tankönyveket, vagy jó, most az államtankönyveken kívül, vagy egy csomó minden nem tudott megvenni a gyerekének, az nyilván nem tudott egy olyan számítógépet se venni, így a gyerek még inkább hátrányba kerül. Van, akiknek az iskolai környezet nagyon sokat számított a közösség szempontjából. Tehát, hogy hosszabb távon, felkészületlenül, segítség nélkül azért ezek a folyamatok nem tudnak működni. De ha azt nézzük, hogy egy hirtelen helyzet péntekről hétfőre megváltozott, az ahhoz képest egyébként jól megugrottuk. Ez azért nagyobb részt annak is köszönhető, hogy nagyon-nagyon kiforrott a digitális kultúra. Ha belegondolunk, ezek a szolgáltatások szuperek, csak el kell indítani, idézőjelben csak fizetni kell, vagy használni kell, és elég értelemszerűen működnek.
Egy pillanatra vissza ehhez a különbséghez, ami digitális értelemben is fennáll. Természetes, hogy vannak olyan részek az országban, meg vannak olyan családok, akik nehéz körülmények között élnek. Mekkora mégis ez a különbség? Azért kérdezem, mert azért az okostelefonok világában nálunk a mobiltelefon és az okostelefon penetráció az igen magas, nagyon komolyan ellátottak vagyunk. Ez igaz volt már a 90-es évek közepén is mobiltelefon, amiben bármennyire is meglepőnek tűnik. Oké, hogy egy elsős gyerek nem mobiltelefonon keresztül tudja megoldani, de azért a nagyobbaknak már az is adott valami információt, más nem a feladatokat.
Igen, a digitális megosztottságnak, vagy digitális szakadéknak, ahogy néha egyszerűen mondják, az két szintje szokott lenni, az egyik a hozzáférés, az amikor van eszközön, vagy nincs. És valóban egyébként mi az okostelefon nagyon szeretjük most, mint magyar nép, nem mindenki szereti annyira, mint mi, de ez az egy technológia, az nagyon terjedt az elejétől, még a legeslegelején voltak csak negatív konnotációk, hogy hát ez egy ilyen bunkófon, meg nem tudom, azok használják, akiknek nincs otthonuk, de beleszerettünk. Van. Csak a második szintje az az, hogy hogyan tudom értékteremtő módon használni. Fel vagyok erre készülve, ismerem-e valóban az összeszolgáltatást, vagy csak egy szoftvert ismerek, mert a munkahelyemen azt használtam. A böngésző van rajta, tudom kezelni, de valóban tudok-e keresni, vagy csak mindig megnézem a kezdőlapomat. Ilyen téren nagyon nagy különbségek és kihívások vannak a magyar társadalomban, mert nálunk alacsony a kíváncsiság mértéke, hogy felfedezzek, tapasztaljak, magamat tanítsam. De fizikai hozzáférés területén jól állunk, ez tény, bár azért azt sem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok szolgáltatása arra alapozik, hogy jó interneted van, mindenhol van interneted.
Azért azzal jól el vagyunk látva Magyarországon, jó sávszélességekkel, tehát ez nemzetközi szinten egyértelmű, hogy egyébként dobogós helyen vagyunk Európában, tehát ilyen szempontból sincs akkora gáz.
Igen, és ez is okozta azt, hogy végül is a távoktatás működött. Kellett új dolgokat beszerezni, de azért volt. Más kérdésem mondjuk egy távoktatáshoz, vagy egy távmunkához már egy komolyabb gép kell, és sokan abba futottak bele, hogy eddig volt telefonjuk, azon fértek hozzá, a lakosság javarésze telefonon fért hozzá, de egy házi feladatot azon megcsinálni már nem tud, vagy egy munka ügyeket. Ezen a téren egyébként tényleg jól jöttünk ki, vannak leszakadó csoportok, ezekre figyelni kell, csak azt említettem, de a társadalom összessége jól reagál. Új megosztottságok akár azok lehetnek, hogy akiknek olyan munkáik volt, hogy nem lehet távolról végezni, azok nagyobb bajba kerültek, és a jövőben lehet, hogy versenyelőn egy olyan munkahely, amit lehet távolról is csinálni, mert hogyha bejut egy ilyen helyzet később is, akár egy járvány, akár mondjuk egy globális felmelegedés, vagy akár az, hogy a közlekedés annyira tarthatatlan lesz, hogy már nem lehet beingázni, akkor nyilván jobb azok, amit távolról végezhetünk.
Na akkor egy kicsit arról beszéljünk, hogy mennyire kockultunk be itt az elmúlt pár hónapban. Hogy egy kicsit az emberi viselkedéssel, az emberek egymás utáni kapcsolatáról is beszéljünk.
Nagyon, nagyon. Nincsenek rá adataim. Nagyon sok felmérés készült a járvány alatt is, és mostani időszakban is sok felmérés készül, és látjuk a különböző korosztályoknak, akár például szülők nagyon sokat panaszkodnak arra, hogy a gyerekeket igyekeztek arra nevelni, hogy korlátozottan használják a kütyüket, és most egész nap azt kellett használniuk, és most évek munkája ment tönkre. Vagy akár az, hogy elkezdtünk olyan szolgáltatásokat használni, amik, hogy hát nem is kell a haverokkal végig is találkozni, mert tudok távolról is előzni. Iszonyúan sok ilyen dolgot használtunk, aminél nagyon sokról bebizonyosodott, hogy végül is működik. Látható, nagyon sok ember számol be arról felmérések alapján, hogy hát ő végül is introvertáltabb lett, ő végül is már nem is kedveli annyi az embereket. Igen, egy csomó mindent így meg tud oldani, hogy minek oldanál meg másképp. Ez nehezen kimutatható, kitapítható, de jelentős hatása van a magyar társadalomra is, és biztos, hogy ez létezik. Nyilván, hogyha ez a járvány belátható időn belül véget ér, ez nem a koropofon, hogy a teljes kórrendszerünket fölülírja, de biztos, hogy nagyon sokat változtatott rajtunk, és az, hogy ezekből előnyt kovácsolunk-e, hogy tudunk eventúl választani, hogy na, akkor mégis így is el tudom intézni, de nem mondok le az emberi kapcsolatokról, hanem fókuszáltabban azokra figyelek, az már egy tudatosság kérdése. Nagyon bekockultunk, az biztos.
Ugyanakkor ez a fajta bekockulás, ha már ezt így felvetettem, olyan szempontból viszont a társas kapcsolatokra akár jó hatással is lehetett, hogy rájött mindenki, hogy itt most egy kényszer volt, igen, nem tudtunk fröccsözni, csak úgy, hogy a videón keresztül röhögtünk, és mindenki ordított össze-vissza. Az biztos, hogy szerintem sok ember felfedezte, hogy ezzel a technológiával mennyivel egyszerűbb az emberi kapcsolatokat fenntartani. Sokkal több barátomról tudok több információt, mintha próbálgatnám őket hívogatni, mert egész egyszerűen arra meg nincs idő, hogy mindenkivel beszéljek. De vannak a közösségi oldalak, végigpörgetem, végigpörgetjük, látjuk, hogy kivel mi van, látom, hogy megszületett a gyerek, vagy leérettségizett, akkor már is, ha legközelebb találkozunk, már nem onnan kell kezdeni, na mi történt az elmúlt 15 évben, hanem látom, sikerült, mi a helyzet, hogy vagytok. Ilyen szempontból nem, hogy éppen jót tett egy kicsit ez az elmúlt pár hónap?
Ilyen szempontból ez a folyamat elkezdődött a közösségünknek térhódításával, és az okostelefonokat is nagyon szeretjük, és a közösségi médiát még inkább. Azt szoktam mondani, hogy a közösségi média megölt az osztálytalálkozókat, mert már minek tartani, úgyis tudok mindent a másikról. Inkább az figyeltő meg, hogy ilyen választások történtek, hogy ki az a kiválasztott kevés, akivel személyesen is találkozok, vagy többet beszélek, és ki az a kiválasztott sok, akiket csak úgy követek, és elég végül is egy üzenet, stb. Ami iszonyú jó dolog, mert valóban ennyire emberre nem lenne időnk, és több emberrel tudom fenntartani a közösségi hálót, olcsóbban idézőjelben, mint az idő, az ugye az is pénz. Az viszont, hogy megtalálom az egyensúlyt, és a kiválasztott kevesekre ráfordítom az időt, vagy teljesen áttolódok a digitális térbe, vagy az, hogy a digitális tér kommunikációja hogy befolyásolják a valós teret, tehát, hogy már nem tudok olyan hosszan beszélgetni, már nem tudok figyelni rá, mert megszoktam, hogy folyamatosan multitaskolok, ezek is jelentős hatások. Maga az, hogy ezeket kipróbáltuk, és hogy több emberrel tudjuk tartani kapcsolatot és információgazdagabban, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Ez szerintem nem a vírusjárvány hatására történt, meg a vírusjárvány hatására az történt, hogy egyrészt ez volt az első járvány az emberi történetében, amikor nem maradtunk egyedül karantén ideje alatt sem. És ez tök jó. Tudtunk a testvéreink, barátunkról, mindenkiről. A hátrány az lehet viszont, hogy sokszor kényelmesebbnek tűnik, hogy végül is tartsuk meg olyan kapcsolat esetében is, aminek viszont jót tenne egy időnkénti személyes találkozó. És most ti újra konfigurálják magukat egy kicsit az emberek. Az eleje a gyors volt. Na, karanténba kell menni. Most ez a feloldásnál érződik az, szinte mindenki ezt csinálja most a mindennapi életében, hogy merek-e találkozni emberekkel, kivel mennyit fogok, hogyan találkozok, és itt látszik, hogy nagyon sokan már inkább a digitális kultúra eszközeit maradnak, vagy azért, mert félnek, vagy azért, mert végül is működött, és ennél jobban nem voltam kíváncsi rá. Ez egy hatalmas lehetőség, viszont azt is látjuk, hogy nagyon erodálja azokat a kapcsolatokat, amiket jobb lenne azért összetettebben fenntartani.
Ha már ezt szóba hoztad, ugye néhány évvel ezelőtt beszéltünk először, amikor felhívtál a figyelmemet arra, hogy a figyelem szempontjából, hogy ez a sok kütyű a kezünkben van, lásd, az ember felül a metróra, akkor 10-ből 8-an biztos nyomogatnak, vagy néznek, vagy hallgatnak, vagy szóval valami van, valamit csinálnak a mobiltelefonnal, hogy mondhatod, hogy ezek a mikroidők, amik ugye az agy pihenésére szolgálnak, hogy azt is kitöltjük. Hát azt gondolom, akkor most az elmúlt időszakban mindenképpen terheltük az agyunkat.
Igen, mindenképp terheltük. Ezért azért is, mert amikor digitálisan csinálunk valamit, az két hatással jár. Igen, ez a mikroidő, és hogy egyszerre több dologra figyelek. Tehát megszoktuk most már azt, hogy még inkább megszoktuk azt, hogy nem kell egy dologra figyelni. Megy a távsörözés a haverokkal, de közben egy másik ablakban nyomogatom a játékot, vagy nem tudom, a kisnyulammal játszok. Tehát lehetővé teszi a technológia. A másik, hogy mindig az ember számít, aki túloldalon elére. A digitális kultúra picit más azért, mert egy távsörözés, ezért azért is más, mert ugye nincs annyi metakommunikáció. Oké, láthatom kamerán keresztül, de végül is egy hangsáv van. Tehát nem az történik, hogy egy társaságban mindenki egymás szavába vág, ha picit unom, akkor a szomszédommal megdumálok valamit, aztán a nagy beszélgetésen hozzászólok, hanem egy hangsávban valaki beszél. Azok, akik többet jobban beszélnek, uralják a beszélgetéseket, többiek jobban unatkoznak, és háttérbe szülönösen kellene más csinálni. Tehát, hogy ezek a finom újraprogramozások, amik nagyon nagy hatással voltak most ránk, mert a valós életben nem így működünk, de mégis minél többet használjuk a digitális technológiát, annál inkább úgy fogunk működni, ahogy az elvárja tőlünk.
Ez a viselkedés kultúránkra is hatással van ilyen szempontból, nem?
Ezek nagyon nehezen megfoghatóak. Mindannyian érezzük, hogy picit más, és mindenki életében más, hogy hol húzza meg a határ. De például az, hogy tudok valakiről már információt, és úgy állok vele szó a beszélgetni, az ezért előny, mert hát csomó dolgot nem kell megbeszélni. Másrészt hátrány, mert az is, hogy mondjam, a rituálé része, hogy na, hogy vagy, és akkor ő elmesél, és a sok infó közül ő kiemel egyet, de én már is tudom, hogy ez az, ami őt most foglalkoztatja, és én tudom, hogy amúgy itt dolgozik, azt csinálja, ott nyaralt, de lehet, hogy ő a szomszéd Leander virágáról akar beszélgetni. Tehát sokszor ezek az információ gazdagság nem azt jelenti, hogy pont arról fog beszélgetni, nem érdek. Nem mindegy, hogy szórakoztatjuk egymást. Tehát például megnézed, a vitakultúránk lecsökkent, ez a digitális kultúra miatt van. A viccmesélés lecsökkent, ma már egyre inkább abból áll, hogy megmutatom a telót a másiknak, hogy na nézd, ezt a képet láttad-e. Ezek változások.
Igen, a humor az kétségtelen, a mémek világa lett a korábbi viccmesélésből, leginkább talán, ez kétségtelen. Abban volt a változás, vagy abban szerintem biztos, hogy volt változás, de itt a mérték meg egy kicsit azért majd a korosztályi különbség az érdekes, hogy a fiatalok nyilván eddig is használták ezt így. Most jött a vírus, ők alkalmazkodtak szerintem a leggyorsabban, most hagyjuk a távoktatást, de így az emberi kapcsolatokban mindenképpen ez igaz. Az idősek mennyire zárkóztak fel, úgymond, ilyen értelemben.
Igen, náluk volt nagy kérdés. Azt látjuk, hogy leginkább azért, mert ezek a szolgáltatások már tényleg nagyon működnek. Tehát, hogyha van az a vicces mém, hogyha nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt lett volna ez a járvány, akkor mit csináltunk volna otthon, csak úgy ültünk volna, vagy Nokia kígyóztunk volna. De még 5 évvel ezelőtt is más lett volna, mert most már egy online rendelés annyira könnyű, hogy egy olyan idős, aki mondjuk eddig nem csinálta, az is csak leült, mennyi méle izé van, megrendelem a kajámat hozzá, sőt, nem csak a kaját, lisztet, cukrot, csavarkulcsot,
mindent hoztak
online. És ez, igen, ez egy szuper dolog volt. Azt látjuk egyébként az adatokból, hogy nincsen generációs különbség a használat mértékében és minőségében olyan téren, hogy tudja használni. És a magyar idősek is használták. Amiben nagyon nagy különbség van, nem mindegy honnan indul. Ha amúgy nyitott voltál, érdeklődő, beszélgettél, sok barátod volt, akkor ez kivirágzott. Viszont ha kevés ismerősöd volt, és mondjuk egy idős, aki se tehetett volna, meg tudja kezelni, de a szociális tere az volt, hogy lemegy a piacra, ott találkozik, néha nem visszavonul, ők nem tették meg azt, hogy akkor a digitális térben folytatják, vagy nem ugyanúgy, vagy nem olyan mértékben tették meg. Tehát a kognitív gátak, a saját fejünkben levő gátak érvényesültek. Tehát az idősek nem technológiai gondjuk volt, hanem az, hogy nem ezt szokták meg. Tehát az, amikor a szociális élet az, hogy délután elicsörgök egy kerthelyiségben és elbeszélgetek a barátokkal, ők sokkal inkább érezték a különbséget, hogy ez nagyon nem az, hogy online is tudunk beszélgetni. Tehát nem technológia gátja volt, vagy tudás
inkább
gátja.
Inkább érzelmi gátja volt, nem? Egy kicsit ilyesmi?
Igen. Érzelmi emberi egyszerűen nem tudja úgy átprogramozni magát, mert nem is akarja, és emiatt iszonyú nagy mértékű elszigetelődéseket láthattunk, ami csak rövid távon fenntartható.
Egyébként pont ez a kérdés vetette fel bennem azt a gondolatot, hogy mekkora különbség lesz úgymond napjaink nyugdíjasai, amikor mi megmegyünk nyugdíjba, mert hiszen minket már megcsapott abszolút ez a digitalizáció szele. Ugye a szüleink korosztálynak meg kellett tanulni a nagyszülőkről, nem is beszélve, hiszen ők nem használtak ilyeneket, azért mi már gyerekkorunktól, ha más nem, számítógépes játékokat játszottunk, hogy ez milyen érdekes lesz, hogy ilyen szempontból, hogy mondjam, szűkülni fog az a fajta digitális különbség, amit hát most ez a pár hónap is már oldott, de azzal, hogy új generációk jönnek be, akik már így a fesztivál generáció megöregszik, az mindenképpen digitális szempontból is érdekes lesz.
Abszolút, és én abban, hát azt mondom, hogy bízok már, hogyha majd én is idős leszek a korézé, de hogy sokkal több lehetőség lesz, olyan, igen, számítógépes játékok, a világ megélésének a módjai, a tartalomfogyasztás, meg tudok nézni dolgokat, ahogy tudok beszélgetni emberekkel, tudok távolról rendelni, vagy egy kis robot segít nekem cipelni. Ilyen szempontból sokkal-sokkal jobb lesz idősnek lenni. Mindig lesz egy olyan technológia, amit a már nem fog be, most mondok egy példát, lehet, hogy már mindenki holografikus környezetben az agyára közvetlenül rákapcsolt számítógéppel fog dolgozni, és idősek azt fogják mondani, hogy hát, de ebben én már szédülök, meg ez nekem már túl sok, és használni fogja. De több lehetőség lesz, az biztos. Ebben elkötelezetten hiszek. Viszont ezeket a technológiákat ki kell tudni használni. Tehát én, amikor idős leszek, biztos, hogy jóval többet szórakozhatok majd otthon, mint eddig bármelyik idős a magyar történelemben. Ahhoz meg kell maradjon a játékosságom, meg a kíváncsiságom.
A világos, aha.
Ez egy biológiai folyamat, hogy az ember valamelyes beszűkül, vagy valamelyes kevésbé válik érdeklődővé.
De a digitalizáció nem segíti ezt? Pont az, hogy kinyílik a világ, beütök egy szót és kapok 100 találatot. És ez olyan érdekes, azért minden nap felfedezel valamit. Nem lehet, hogy a technológia ilyen szempontból nyitja majd a tudatunkat, ha tényleg eljön az idő?
Én bízom benne. Hiszek benne, és azt látom, hogy működik is. Tehát az biztos, hogy nyitja. De kell egy alapvetés. Tehát például az a kíváncsiság és lelkesedés, ami az előbb a hangodból kicsendül, neked segíteni fog.
Ha
valaki, hogy hát engem már ez nem érdekel, aha, mert minden bonyolult, összetett, unalmas, minden volt már. Könnyebb lesz fenntartani az érdeklődést, de sokkal érdekesebb is a világ. Gondoljunk bele, hogy mennyi jó dolgot lehet most csinálni, könnyen. És főleg egy idős esetében, aki most nem megy el, nem tudom, valakikkel beszélgetni, mert fárasztó, most tud beszélgetni otthon. Mert tényleg annyira jó játékok vannak, amik fejlesztik az agyat, fejlesztik az interakciót, fejlesztik a nyelvtudást. Én nagyon hiszek abban, hogy sokkal jobb lesz ez a helyzet ilyen szempontból, csak azt ne felejtjük el, hogy bennünk azért ott kell legyen az a kis lobogó lángocska, akkor működni fog.
Meg hát nyilván, ahogy mondjam, az arányokat megtalálni, amit hát meg kell tanulni. Tehát, hogy azért még itt nyilván mindenkinek tanulnia kell, a gyerekeink korosztályának is tanulnia kell, hogy jó-jó, hogy van számítógép, de higgyétek el, azért mégis egy ölelés az fontosabb. Nekünk meg majd, igen, ezt kell fenntartani, ezt a fajta nyitottságot, azt gondolom talán ez a két irány.
Igen, igen, és a digitális kultúra mégis olyan, mint a mesterséges intelligencia, meg minden, amiről beszélünk. Tehát a számítógép egy intelligensen ostoba. Egy és nulla. Ha megkérdezem tőle, vagy úgymond megkérem rá, megcsinálja, de ő nem fogja. Tehát az, hogy én leülök, és legyen otthon egy jó kis játékgépem idősen, és fennmaradjon, például édesapám volt az, aki nagyon félte a szellemi hanyatlástól, és sakkozni kezdett a számítógépen, hogy minden nap sokat sakkozik, növelte a nehézségi fokozatot, játszott. Ez nagyon jó volt, mert a családban egyikünk sem tudott vele sakkozni, mert a szabályokat tudtuk, de nyilván nem voltunk ellenfelek neki, de így volt valaki, akivel játszhatott. De az azt kellett, hogy ő szeressen sakkozni, és csinálja. Én azt gondolom, hogy könnyebb lesz nekünk idősebbeknek megtanulni azt, hogy ezt hogy használjuk jól, mint azt a fiataloknak megtanulni, hogy a digitális világ mennyire befolyásolja erre, vagy a valódi világot, a real life-ot, és hogy a valódi értékeket megtalálják, és ne szóródjanak szét, hanem boldogok maradjanak. Szerintem könnyebb lesz nekünk ezeket a technológiákat arra használni, hogy boldogok maradjunk, mint nekik azt megtalálni, hogy hogy lesznek boldogok a jövőben.
Mára pedig ennyi volt a hétvégi menetrend jó sok kultúrával, érdekes beszélgetésekkel. Várom Önöket a jövő hétvégén, szombaton, illetve vasárnap reggel 7 órától a hétvégi menetrendben. Köszönöm, hogy velem tartottak, szép napot és további jó rádiózást kívánok. Kutasi Juditot hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.